pontosan 4 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Rögtön hívjuk Demko Attilát, az MCC biztonságpolitikai szakértőjét, csak hogy utána járjunk egy kicsit annak, mit várunk a mai orosz-ukrán delegáció találkozásától. Ugye változtak a helyszínek, több helyszín is felmerült, aztán kiderült, hogy most egy fehér Oroszország városban találkoznak Gomelben.
Elviekben, ugye független helyszín, de hát tudjuk, hogy Fehérország hogy mennyire független.
Igen, úgyhogy közben Fehérországból mennek egyébként orosz oldalon harcolni az ukránok ellen, tehát ez is egy érdekes helyszín. Ugye az ukrán delegáció azt kérte, hogy minden repülőt, szállítóegységet, légijárművet vezényeljenek a földre, amíg az ukrán delegáció ott van, és azt mondják, hogy nyilván szeretnék szavatolni a saját biztonságukat. És hát milyen helyzet van most ugye a fronton, ezt is meg kell vizsgálni, hogy áll Oroszország, mi történik Kijev körül. Nagyon érdekes lesz ez a mai találkozó. Az ukránok már előre lenyilatkozták, hogy nem várnak túl sokat, és jelen pillanatban korán reggel beszéltünk, hogy Putyin sokkal nagyobb bajban van, mint ő azt ugye gondolta. Tehát, hogy egy villámháborúként a dolog nem teljesül, stratégiai pontokat még nem tudtak bevenni ki, nagyvárosok még nem estek el, ami azt jelenti, hogy egy elhúzódó háborúra kell számítania. Tehát nincs valójában olyan tárgyaló pozícióban, hogy az ukránok tegyék le a fegyvert. Közben az Unió már fegyvert szállít Ukrajnába, Amerika 350 millió dollárt küld, napról napra az idő Putyin ellen dolgozik. Ugye ez egy érdekes dolog. Na most miért mondanák az ukránok, hogy akkor rendben mi letesszük a fegyvert, és akkor tárgyaljunk, hiszen eddig mindenkit fegyverbe hívtak és fegyvert osztottak, és nem is állnak úgy az oroszok. Elmaradó utánpótlás, nem működő frontvonalak, lassú előrenyomulás, egyelőre az orosz offenzíva nem úgy áll, ahogy azt ők eltervezték. Nem olyan gyors, nem olyan hatékony.
Ugyanakkor meg azért, mert nincsenek ugye független nemzetközi szakértők a helyszínen, de ezért nem is tudjuk biztosan azt, hogy most melyik információ hiteles, hogy az ukránok nyilván ukrán győzelmekről számolnak be, az oroszok orosz győzelmekről. Lehet látni mindenféle videókat, amiket aztán vagy később cáfolnak, vagy nem akkor történt, vagy nem úgy történt, vagy nem az történt.
Frontvonalakat, mozgásokat, városok kézzel lévőségét azért látnak nemzetközi erők is, hogy merre mozog az ukrán front, hogy hol vannak, a melyik város esettel. Videók nyilván hamisak, de azért az, hogy áll az ukrán előrenyomulás, hogy áll vagy az orosz előrenyomulás, azért azt látják. Mindenesetre napról napra nagyobb a baj, már ami Putyint illet. Ugye nem számított erre egész egyszerűen.
Hát egy gyors lerohanásra számított. Így van, hogy a katonai támaszpontokat elfoglalja, most már egyre több lesz a civil áldozat, ahogy a városokért megy a harc.
Igen, egyre nagyobb és komolyabb tüzérséget kell bevetni, egyre nagyobb civil áldozatok, viszont neki nincs más megoldás, csak bevenni Kijevet. Ő ebből már nem vonulhat úgy vissza, hogy nem veszi be Kijevet. Egyre nagyobb a belpolitikai presztízsveszteség, romokban a rubel, romokban az orosz bankrendszer, lekapcsolták őket a SWIFT-ről, egyéb uniós szankciók, és hát szerintem, amire egyébként Putyin még nem számított, a nagyon durván összezáró unió, akik most már nem csak humanitárius segélyszállítmányokkal, hanem effektíve fegyverszállítmányokkal segítik, kimondottan felvállalva a konfliktus segítik Ukrajnát, tehát az idő az egészen biztos, hogy nem Putyinnak dolgozik. Napról napra húzódik a háború, napról napra egyre többbe kerül, és egyelőre nem áll úgy, ahogy szeretné. Tehát ő mit fog csinálni? Valószínűleg sokszorozódni fog a tűz és a tűzerő Kijev körül. Egyetlen lehetősége ezt az ukrán kormány megbuktatni, vagy legalábbis berni Kijevet. Az már egy tárgyalópont. Most egyelőre fura módon az ukránok vannak tárgyaló pozícióban. Miért tennék le a fegyvert? Miért mondanák azt, hogy megadjuk magunkat, amikor nem úgy állnak az oroszok, ahogy ők azt szeretnék? Tehát nagyon érdekes ez a mai találkozó egyébként, hogy mi történik, vagy mi történhet, vagy mit mondanak egymásnak a felek.
Az emberek szintjén is ugye nagyon nagy az ellenállás az EU-s állampolgárokat tekintve, arról lehet hallani, mert ugye az EU az nem küldhet, a NATO nem küldhet katonákat, harcoló katonákat erre a területre, a háborúba, viszont úgynevezett légiók alakulnak, például lehetett már hallani erről, hogy Horvátországban is alakult ilyen, több más kezdeményezés is van, akik mennének és harcolnának az ukránok mellett, az oroszok ellen.
Igen. Szerintem arra sem számított, hogy az Unió így zár össze és fegyvert küld. Tehát, hogy ugye ő azt gondolta, hogy a NATO nem fog egyébként konfliktusba keveredni Ukrajna miatt Oroszországgal, de ez már itt egyértelmű, a nyugat a kelettel harcol, tehát Ukrajnában. Igen. Ugye ez most már azért mindenkinek nagyon egyértelmű, mi történik.
Korábban ugye biztonságpolitikai szakértők azt pedzegették, hogy ha valamikor van létjogosultság idézőjelbe egy orosz-ukrán háborúnak, az most van, mert hogy az EU nem egységes, hogy az EU a szét.
Így van, nincs vezetője.
Ehhez képest pedig egy nagyon komoly összezárás van.
Igen, és az, hogy fegyvert szállítanak, az egészen, hát nem azt mondom, hogy váratlan, nyilván lehetett tudni, de azért ez meglepő. Tehát erre senki nem számított. Ilyen mennyiségű fegyver a németek, a franciák, az olaszok.
Igen,
a
brutális fegyverkénti felajánlás. Tehát, hogy ezt reggel is mondtuk, hogy itt nem az EU az, aki szállítja a fegyvert, hát, hanem az országok külön-külön tesznek bizonyos vállalásokat.
Arc szempontjából az már majd nem.
Igen, Németország talán a második világháború óta fegyveres konfliktusban nem szállított nyíltan úgy fegyvert, nem is adtak, ugye. Most viszont elképesztő mennyiségű fegyvert küldenek Ukrajnába, tehát naponta veszít Putyin az erejéből, hiszen egyre több fegyver érkezik az Unióból és Amerikából szintén. Nagyon érdekes a helyzet. Na megkérdezzük, mit várunk ettől a mai találkozótól. Demko Attila itt van velünk. Jó reggelt, Attila, szia, az MCC biztonságpolitikai szakértője. Hello újra!
Jó reggelt, sziasztok!
Örülünk, hogy itt vagy.
Köszönjük.
Gomel a helyszín, ha jól mondjuk, egy belorusz város. Azt gondolom, hogy se az ukrán elnök, se Putyin nem lesz ott. Itt most diplomaták vagy delegációk találkoznak. Mit vártok elemezve a találkozót? Mi sülhet ma ki ebből? Lesz-e esetleg valamiféle megállapodás?
Hát nehéz megmondani, de én nem látom azt, hogy bármelyik fél a kompromisszum irányába haladna. Ugye az ukránokat felbátorítja az, hogy viszonylag sikeresek, különösen Kijev környékén. Az oroszok számára pedig ugye a visszavonulás nem nagyon opció. Minden egyes komoly engedmény az Putyinnak a népszerűségét tovább csökkenteni. Tehát beszélgetni fognak, kitapogatják egymás gyenge pontjait, ki mire hajlandó, de nehéz azt elképzelni, hogy ma különösen egy ilyen alacsonyabb szintű megbeszélésen bármilyen megállapodás lenne. Azt azért ugye hallgattalak titeket, hogy milyen az oroszok helyzete. Én azért ezt árnyalnám egy picit, tehát azért délen jól állnak, nagyon úgy tűnik, hogy délen jól állnak az oroszok, és egy forrásom azt mondta, hogy tényleg megindult a hadművelet a donyecki ukrán csoportosításnak a bekerítésére. Tehát ha ott sikerrel járnak, és ugye ez a legnagyobb ukrán csoportosítás, ezt mondhatnánk azt, hogy ez az ukrán főerő, ha azt bekerítik és katlanba zárják, azért sokat változhat a katonai helyzet. Nyilván egy nagyvárost, Harkovot, Kijevet bevenni nagyon nehéz, de egy nyílt síkságon egy katlant kialakítani erős páncélos erőkkel azért erre az oroszok képesek lehetnek, és az nagyot változtatna a helyzeten. Tehát ezért is nem hiszem, hogy ma áttörés lenne, mert ugye még komoly katonai cselekmények zajlanak, de meglátjuk.
Ugye akkor azt mondta, hogy az utánpótlást vághatják el, ugye? Tehát, hogy azt mondta, hogy közben 5 kilométeres tankkonvoj, meg katonai konvoj megy Kijev felé, ez sem hangzik túlságosan jól, már ami az ukránokat illeti, de hogy közben stratégiai városokat, ha megkapnak, vagy repülőtereket bombáznak rá az oroszok, akkor egyfajta utánpótlást vághatnak el az ukránok által, vagy mondjuk a Fekete-tengertől tudnak nyomulni felfelé?
Hát igen, a Fekete-tengertől, ugye, hogyha felfelé nyomulnak és találkoznak az északról jövő ékekkel, akkor elvágják azt a nagy ukrán csoportosítást, ami gyakorlatilag szemben állt eddig a szeparatista köztársaságokkal. És akkor gyakorlatilag minden oldalról tudnák őket támadni, illetve elvágnák az utánpótlástól. Tehát ez lehet most talán az orosz terv. Nyilván egy forrástól hallottam azt, hogy ez megindult, de látható a térképen is, hogy minthogyha egy ilyen nagy átkaroló hadműveletben lennének délen az oroszok, és mondom, ez sokat tud változtatni a helyzeten. Az más kérdés, hogy ahogy mondtátok, hihetetlen elszámolták a nemzetközi választ Moszkvában, és ez bizonyára jelentős megdöbbenést keltett Putyin köreiben, de ettől függetlenül én valamennyire ismerve ezt a réteget, meg főleg magát az orosz elnököt, rá fog duplázni valószínűleg. Ne legyen így, de ha ráduplázz, akkor még további erőket fog bedobni, és még inkább, még keményebben fogja az ukránokat ütni.
Te hogy értékeled a nukleáris kártyának a kijátszását?
Hát szerintem ez a német közvélemény szórakoztatására szól. Hát ugye tudjuk, hogy mennyire atomellenes a német közvélemény, és a németek húztak egy nagyon meglepőt. Ugye beszéltetek róla azt, hogy fegyvert adnak Ukrajnának, illetve azt, hogy jelentősen megnövelik a Bundeswehr költségvetését. Tehát ez az oroszokat megint csak meglephette, mert számoltak a német pacifizmussal, és most egy kis ajándékcsomagból odarakták azt, hogy na jó, akkor emeljük a nukleáris készültségi szintet, és nyilván lehet, hogy az orosz propaganda hozzáteszi, hogy akkor az X-eket rajzolgatjuk be Berlinre, Hamburgra, Münchenre, amit mondom, a német közvéleményben erőteljes az atomtól való félelem, ugye még a saját hogy tökéletesen működő atomerőveiket is bezárják, hát biztos, hogy nem lesz ennek jó visszhangja.
Mi a helyzet azzal a mondata, bocsánat, ami ugye Putyintól hangzott el, hogy bárki, aki beszáll Ukrajna oldalán a háborúba, az nekik potenciális ellenfél, az is csak egy ilyen durogtatás volt? Mert most ugye akkor gyakorlatilag az van.
közvetett formában
nem ez nem. Ez nem, de mi az, hogy beszállt? Tehát ugye itt lehet azért, vannak fokozatok, tehát a fegyvert ad, az egy történet. Nyilván akkor is már a fekete pont az oda kerül az ország neve mellé a Németországba, de azért az igazi beszállás az az, hogyha valaki katonákat küldene. Én még nem látom azt, hogy bármelyik európai állam ezt megtenné. Különösen úgy, hogy tényleg nem látjuk, ez az ötödik nap, hogy merre halad ez a művelet, tehát azért óvatosan kell azt kezelni, hogy mondjuk Harkovba, ugye tegnap BBC-be láttam ezt, hogy úgy győztek az ukránok, talán megnéztem a videót, egy felderítő egységet vertek szét. Tehát ez egy orosz felderítő egység volt, pár tucat, vagy legfeljebb egy századnyi katonával, tehát az nem feltétlenül egy teljes óriási támadás volt Harkov ellen, tehát óvatosan kell, nagyon hírekkel bánnunk, mert ugye mind a két oldal felnagyítja a győzelmeit, főleg persze most az ukránokról hallunk, meg nyilván nekik drukkolunk azért, mert ők a kisebb, meg a gyengébb fél, meg ők az agresszió áldozatai, de azért ezzel vigyázni kell, tehát nem tudjuk pontosan, hogy mi megy a fronton.
Azért az egészen megdöbbentő, hogy Németország már kijelentette, hogy tovább fegyverkezik, és hogy 100 milliárdot fordítanak nemzetvédelemre, 2022-ben végig a GDP 2%-át védelemre, ezt be ugye bejelentette a kancellár, azért egészen megdöbbentő módon elkezdett fegyverkezni Európa. Viszont arról beszéljünk egy kicsit, azért az nagyon érdekes, hogy miért jó ilyenkor Ukrajna NATO csatlakozását emlegetni a NATO részéről, az Unió részéről, Amerika részéről, vagy akár Svédország, Finnország közelebbre húzását a NATO-ban, ez nem olaj a tűzre? Nem érzed azt, hogy van azért egyfajta olyan, mint hát tulajdonképpen azért az oroszokat még kicsit kommunikációban hergelnék is, ami most egyáltalán nem tesz jót a konfliktusnak. Tehát most...
Hát igen, én attól tartok, hogy sodródunk bele a spirálba, ugye emeli mind a két oldal a téteket, ugye azt várjuk, hogy majd Oroszország megijed. A finn meg a svéd NATO tagság az egy egyszerűbb eset azért, de Ukrajna NATO tagsága továbbra sem lehetséges. Meg hát én nem tudom, tehát hogyha ezt így gyakorlatilag bejelentenének bármi ilyet, akkor végképp elszabadulna a háború szerintem. Tehát amíg Putyin hatalmon van, és az ő köre hatalmon van, mert nem csak Putyinról van szó, addig ezt semmiképpen nem fogják elfogadni, és az már egy olyan eszkaláció lenne, aminek tényleg nem látom hogy mi a vége. Tehát óvatosan kell bánni európai részről is ezzel, nyilván segítenék. Hát nagyon, mert most már tényleg egy veszélyes zóna felé haladunk, egy igazán veszélyes zóna felé, mert Putyin személyiségéből fogadóan akkor lesz igazán veszélyes, minél nehezebb helyzetben van. Tehát ha teljesen beszorítjuk a sarokba, akkor aztán végképp nagyon nagy agresszióval törhet ki. Ezt nagyon, nagyon, nagyon óvatosan kell egyensúlyozni az ukrajnai támogatása, illetve meg az Oroszország elleni fellépés, meg Oroszországnak a megalázása, és e között.
Hűteni kellene inkább a kedélyeket, nem NATO csatlakozásról beszélni, mert ebben az esetben ez teljesen reménytelen. Valós fenyegetés ez az orosz atom fenyegetés, nukleáris harckészültség. Van, aki megmondja Putyinnak, hogy figyelj, ez nem jó, vagy annyira elszigetelődött, annyira senki nem tudja megmondani, hogy milyen van a fejében, hogy akár egy előre meneküléssel ez valódi szándék lehet Putyinnál. Egyelőre csak egy erődemonstráció, de később. Mit gondolsz erről? Kell-e félnünk az atomháborútól?
Szerintem azért talán még nem, de nyilván nagyon óvatosan kell sarokba szorítani. Macron mellett áldogálva elmondta, hogy pontosan tudja, hogy mivel jár az atomháború. Nyilván már ott is fenyegetett a nyíltan a sajtónak. Meg elmondta azt, hogy az orosz utóerő az a 20-szorosa a franciának, tehát az európaiak ne nagyon ugráljanak nyilván, viszont van amerikai atomütőerő is. Tehát szerintem azért pontosan tudják az oroszok, hogy az atomháború esetén mind a két fél meghal. Tehát, és Putyin nem egy öngyilkos típus, tehát egy rendkívül agresszív vezető, de nem öngyilkos típus. Nem hiszem, hogy az idősödés ebben megváltoztatta. Én nem tartanék azért atomháborútól, tehát még ne kezdje el senki ásni a kertben a pincét.
Fölvásárolja az élesztőt és a lisztet, ami fontos, ugye mindig ezt veszük először.
Igen.
Figyelj, egyébként, ha lőnek, kire lőnem? Tudom, ez már nagyon elvont kérdés, de hát hova uniós célpontok lennének? Amerika, hova lősz először? Ha mondjuk sarokba érzed magad, nem tudod bevenni Kijevet, már az Unió, Amerika, mindenki ellened van, valamit csinálnod kell. Hova lőne először szerinted?
Hát ha először lősz, akkor az amerikai, meg a francia kilövők, meg a brit kilövőkre lőne. Nyilván először a másik atomarzenáját kell megsemmisíteni, hogy az ne tudjon téged megsemmisíteni. Tehát ez lenne az első, tehát nem városok lennének az elsők, hanem mit tudom én, az amerikai nagy síkságokon azok a silók, ahol az amerikai atomütőerő van.
De hát indul is a válaszcsapás egyből, tehát hogy mire hát kilövi, átlövi, azt jelzik azonnal.
Igen, ilyenkor van az, hogy reménykedsz benne, hogy egy részét leszetted, mármint, hogy megsemmisítetted, de utána jönnek a tengeralattjárók, utána jönnek a bombázók, tehát igazából itt csak egy részét tudják így megsemmisíteni az másik arzenáljának, tehát az szörnyűség. De nem lesz ilyen, tehát
persze,
azért nem
mondom, persze, ez inkább csak egy kérdés, de ez egyelőre hál' Isten nincs. Csak amit te mondasz, hogy a spirál azért az nagyon fura mindenki részéről, mintha tovább hergelni a másikat. Na most akkor viszont értelmezve a mai delegációt, a tárgyalást, akkor Putyinnak nincs más lehetősége, mint bevenni Kijevet, és akár élve vagy holtan, de elkapni az ukrán elnököt. Ő ebből visszavonulni nem tud, tehát akkor lehet arra számítani, hogy szerinted fokozódik a nyomás Kijev környékén. Előre menekül Putyin kvázi.
Hát igen, az egyik az Kijev, tehát az egyik tehát két fő célpont lehet, az egyik Kijev, és az lenne egy nagy győzelem az oroszoknak, a másik, mondom, ez a déli ukrán csoportosításnak a neutralizálása, ha nem is megsemmisítése, mert az ukránoknak utána katonailag azért elég reménytelen lenne a helyzet, ha ezt az oroszok meglépik. Az ukrán hadsereg egyharmada ott van, vagy még több is. Tehát ha azt kikapcsolod, akkor hosszabb távon, tehát több hetes távlatban előbb-utóbb belesik Harkov is, meg Kijev is. Igen, tehát én nem látom azt, hogy Putyinnak lenne hátra, meg kompromisszum, legalább addig, amíg egy nagy győzelmet nem arat.
Igen, közben hallott, hogy fehér orosz ejtelnősök érkeznek, megindultak a csecsenek Kijev felé, tehát ami egészen durva, ami történik. Törökország viszont fura módon, illetve nem is talán fura módon, de kicsit elárulva Oroszországot, a NATO-t választotta, és úgy néz ki, hogy lezárja a Fekete-tengert.
Az NATO tag.
Igen, csak azért ők azért az oroszokkal azért nagyon, ugye hát ilyen kettős játékot játszottak, azért az Erdogan meg a Putyin azért sokszor borult egymás nyakába. De most mégis egyértelműen állást foglaltak, és lezárták a Fekete-tengeri részt. Ez mit jelent? Hadihajók nem tudnak közlekedni a Fekete-tengeren? Miért rossz ez az oroszoknak?
Hát, hogyha ez igaz, akkor se számít szerintem másokat, mert az oroszok oda küldték azt, ami kell, és az ukrán flottát megsemmisítették, vagy nagyrészt megsemmisítették, tehát azt csinálnak, amit akarnak az ukrán partok mellett. Ráadásul a ukrán partszakasznak a jelentős részét már elfoglalták az oroszok. Tehát ha megnézitek a térképeket, akkor egyre kisebb az ukrán tengerpart, tehát már Mikolajevnél tartanak, meg Berdyanszkot is bevették, tehát Mariupol és Berdyanszk között, meg Mikolajev és a román határ közt van már csak ukrán tengerpart, tehát én nem érzem azt, hogy ez egy olyan óriási
jelentősége.
Hát a törökök nyilván rendkívül rossz viszonyban voltak az USA-val, egy ideig így egyensúlyoztak az USA meg Oroszország között, most azért ők is úgy látják, hogy nem az oroszok felé megy a legalábbis a nagy politikai egyensúly, és akkor beállnak ők is a sorba. De ezt a hírt azért még meg kell nézni, mert itt azért különböző jogi szerződések, vagy a montrói szerződés, hogy pontosan mit tehetnek meg a törökök, és mit nem, ezt így fejből nem tudom.
Oké, ez már csak egy ilyen engem foglalkoztató kérdés volt. Attila, nagyon szépen köszönjük, rengeteg kérdésre választ kaptunk, zaklatunk még a héten, nem szabadulsz tőlünk. Nagyon szépen köszönjük neked.
Köszi,
jó munkát, köszönjük szépen Dunka Attilának, az MCC biztonságpolitikai szakértőjének. Milyen időnk lesz, Ferenc?
9 fok.
9 fok, köszönjük szépen.
Az időjárás jelentés és a kortalan ragyogás támogatója a bodyselect.com.
Na és akkor mi pedig robogunk is tovább, mert hogy van egy újabb megszólalunk, a BME-n Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárát, Aszúdi Attilát hívjuk. Csernobil körül a múlt héten harcok voltak, mindenkiben megállt az ütő, értjük, hogy stratégiailag ez miért fontos az oroszoknak, talán jobb is abból a szempontból, hogy orosz kézen van, hogy vigyáznak rá, és szakadárok, senki nem tud bajt tenni a szarkofágban, de mégis arról beszélgetünk egy kicsit, mi lenne. Mi van a szarkofág alatt, mi lenne, ha azt bármilyen találat érné, egyáltalán veszélyes-e még ránk Csernobil, egy kicsit ennek próbálunk utána járni. Ez ugye múlt heti hír, azóta sok minden történt, de minket nagyon